Bó Magda, Álarcos Bál című művéről beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Agresszív és ellenséges nyilatkozatok jönnek Kijevből. Erről beszélt a miniszterelnök Pozsonyban a leállított gáztranzittal összefüggésben, miután tárgyalt Robert Fico szlovák kormányfővel. Orbán Viktor azt mondta, Kijev már nem ül olyan biztosan a nyerekben, hogy ezt megengedhesse magának. Ukrajna NATO-tagsága azonnali, közvetlen, teljes háborút jelentene Oroszországgal szemben, tette hozzá, majd kitért arra is, hogyha Ukrajna ma csatlakozna az Európai Unióhoz, azzal tönkretenné Magyarországot. Szlovákia és Magyarország élettere az Európai Unióban és a NATO-ban van, de ez nem jelenti azt, hogy passzívan szemlélik ezt az életteret, és a jövőben nem lesznek szuverén állásfoglalásaik, közölte a szlovák miniszterelnök. Robert Fico az egyeztetést spontánnak, nagyon barátinak értékelte, amely tartalmi szempontból rendkívül gazdag volt. Kérdése közölte, a megfelelő feltételek teljesülése esetén Szlovákia támogatja Ukrajna uniós tagságát, a NATO tagságot azonban elutasítja. Bulgária továbbra is biztosítja a földgáztranzitot Magyarország felé, ami rendkívül fontos, ugyanis mára nagyrészt a török áramlat vezetéken keresztül zajlik hazánk ellátása, közölte a külgazdaság és külügyminiszter, miután új bolgár kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter arról számolt be a Facebookon, hosszú hónapok után Bulgáriában sikerre vezettek a koalíciós tárgyalások, így megvan a remény arra, hogy ismét stabil kormánya legyen az országnak, ez pedig nekünk is értekünk. A tavaly júniusban indított toborzó kampány óta rekordszámban 3900-an kötöttek szerződést a Magyar Honvédséggel. A Területvédelmi Erők Parancsnokságának tájékoztatása szerint a tartalékosok közül 272 választotta a hivatásos katonai pályát. A rendőrség csaknem 4 milliárd 800 millió forintnyi visszanemtérítendő támogatásból vásárol felderítő eszközöket, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság. Ezeket az ország schengeni határszakaszain használják majd. Molotov koktélt dobtak a határvadászok felé Ásotthalom külterületén a szerb oldalról illegális migránsok, hajnalban személysérülés nem történt, közölte a rendőrség. Az ismeretlenek Szerbia felé elmenekültek. Hivatalos személy elleni erőszak miatt a szegedi rendőrkapitányság indított büntetőeljárást. Nem jár vissza pénz a fővárosnak, továbbra is fizetniük kell a szolidaritási adót, olvasható a Magyar Államkincstár MT-hez küldött közleményében. Azt írták, a budapesti fővárosi önkormányzat és a Magyar Államkincstár között a 2023. évi szolidaritási hozzájárulás tárgyában kihirdetett ítéletben kizárólag eljárásjogi hibát állapított meg a bíróság. Az egészségablak időpontfoglaló applikáció indulása óta már több mint 100 000 időpontot foglaltak a mobil alkalmazáson keresztül a járóbeteg szakrendelésekre a felhasználók, tájékoztatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-t. Rétvári Bence közlése szerint jelenleg is több mint 100 rendelő 3000 járóbeteg szakrendelésére van szabad időpont. Az orosz-kínai kapcsolatok önállóak és nem függenek a globális konjunktúrától vagy belpolitikai tényezőktől, jelentette ki az orosz elnök a kínai hivatali partnerével Xi Jinpinggel lebonyolított megbeszélése során. Oroszország és Kína között a kereskedelmi forgalom az elmúlt év 11 hónapjára vonatkozó orosz adatok alapján 7%-kal nőtt, és meghaladta a $220 milliárd, a külső negatív hatások ellenére. Vlagyimir Putyin hozzátette, a kétoldalú kereskedelmi forgalom az egész évre vonatkozó kínai statisztikai szerint csak nem 245 milliárdot tett ki. Kína aggodalmát fejezi ki Donald Trump amerikai elnök rendeletei miatt, melyekkel az Egyesült Államok az Egészségügyi Világszervezetből és a Párizsi Klímaegyezményből is kilépését kezdeményezte, közölte a kínai külügyi szóvivő. Guo Jiakun kijelentette, Peking mindenféllel együtt fog dolgozni a klímaváltozás kihívásának kezelésében. Jövő héten visszatérhetnek a háború miatt a déli humanitárius övezetbe költöztetett palesztinok a gázai övezet északi részébe, ha a Hamász betartja a tűzszünetet, közölt az izraeli hadsereg. A megállapodás szerint szombaton várható az izraeli túszok második 4 fős csoportjának kiszabadulása. Már 66 halálos áldozata van a török szálloda tűznek, a szerencsétlenség oka továbbra is ismeretlen, de 4 embert már letartóztattak. A hotel egy síparadicsomban van, a helyszín távolsága és a fagyos utak miatt több mint 1 órába telt, mire a tűzoltóautók kiérkeztek. Végül az időjárásról. Kezdetben nagyobb, aztán már csak kisebb eséllyel fordulhat majd elő, az unoszítálás, hószájningózás mellett ónos eső, fagyott eső, havazás is a keleti észak-keleti tájakon elsősorban. Folytatódik a túlnyomóan borult, párás, holtokban ködös idő, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben pedig 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk témája tehetséggondozás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció és esélyteremtés. Zentai Péternét, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógus Képzőközpont pedagógiai referensét hallják.
A hátránykompenzáció, esélyteremtés, felzárkózás és tehetséggondozás összekapcsolásáról szeretnék beszélni, és szeretném azokat az irányelveket elmondani, amelyekkel mi dolgozunk a pedagógus képzőközpontban, több területen pedagógus képzések, illetve műhelyek szervezésével is, és hogy hogyan tudjuk ezeket a területeket összekapcsolni. Valóban milyen kihívást jelent majd a mesterséges intelligencia, amely, mint most mondjuk, módszer vagy a technológia, viszont ugyanúgy kihívás és sok talán régebb óta is kihívás egy hátránykompenzáció vagy esélyteremtés. A tanulóknak is vannak problémái, és ha az a pedagógus, aki már oda tud ő hozzáfordulni, hogy mi történt veled, hogyan érkeztél, mi történt veled, akkor már itt elkezdődik egyfajta hátránykompenzáció és a tanulóra való odafigyelés. Tehát ez mind a kettő terület nagyon fontos. Milyen hátrányokról beszélünk igazából a pedagógus képzőközpontban, akár komplex alapprogram, akár más innovációk kapcsán? Olyan irányelveket is megfogalmazunk, hogy bármely okból hátrányos helyzetű egy tanuló. Két dologról szeretnék most beszélni, egyrészt egy szociális hátrányról, olyan szociokulturális háttérből érkező tanulókról, akikkel nagyon sokat találkozunk az intézményben, hátrányos helyzet vagy 3H-s halmozottan hátrányos helyzetű tanulóról van szó, és ott van a másik tanuló, a tehetség. Tanuló, mert ő miért van hátrányban, mert nagyon örülünk és találkozunk ilyen esetekkel, hogy valamiben nagyon jó, van, amiben viszont hátránya van, és ő ugyanúgy veszélyeztetett, ugyanúgy a lemorzsolódásban veszélyeztetett, és hogy nem tudja sem a személyiségét kibontakoztatni, sem a életpályáját kiépíteni, sem a saját céljait megtartani, és a tanulmányi eredményessége veszélyeztetve van. Tehát két ilyen hátrányról fogunk beszélni. A komplex alapprogramnak célja egyértelműen az iskola elhagyás csökkentése, röviden úgy szoktuk mondani, hogy lemorzsolódás csökkentése, tehát hogyha valamilyen életcélnak megfelelően ő tudjon bennmaradni az iskola rendszerben, és tudjon egy pályát is választani. Nagyon fontos célja a differenciált személyközpontú nevelést, oktatás lehetővé tévő kultúrának a megerősítése, az oktatási rendszeren, módszertanon, illetve a pedagógusokon keresztül. Nagyon fontos kifejezések még a köznevelési stratégiákban is, ez a méltányos támogató tanulási környezetnek a megteremtése, ezt szintén azzal a módszertannal, azokkal az innovációkkal lehet elérni, és természetesen a pedagógusoknak a képzése és a továbbképzése, a felkészítése. Valóban ez 4 olyan képzést jelent azoknak az intézményeknek, akik komplex alapprogramot használnak, ahogy igazgatóasszony is említette, hogy ez 120 órás képzés, ezt tudjuk néha a pedagógusoknak nem annyira jó, hogy már megint képzés, már megint, de föl kell őket arra készíteni, hogy a hátránykompenzációt sikeresen tudják alkalmazni. Nagyon fontos, egy 3-as dologra szeretném még felhívni, úgymond a figyelmet, hogy a komplex alapprogram mi az, amit biztosít, ezek a deklarált céljaink, hogy társadalmi felzárkózás és a tehetséggondozás, egy jó minőségű oktatáshoz való esélyjavítás. Itt, amit már az előbb mondtam, hogy bármely okból alul teljesítő gyermekeknek a tanulási eredményességét célul tűzni ki, és ezt javítani. A bármely ok, az lehet egy szociális hátrány, de lehet az, hogy ugye a tehetséggondozásban beszélünk olyanul, hogy a gyermek valamiben tehetséges, az a bizonyos erős oldala, viszont vannak gyenge oldalai, és arra is oda kell figyelni. Lehet, hogy egy zenei tehetség nagyon kiváló, de nem kezdi el megtanulni sem a földrajzot, és emiatt úgymond kimarad, vagy nem tud jól kommunikálni. Nagyon jó fizikus, de nem találja a kapcsolatot a társaival. Tehát alul fog teljesíteni. Amit pedig még kiemelnék, hogy ez egy komplex rendszer, mert az ismeretátadás, tehát a tudás átadás ötvözi azzal, hogy készséget és képességet fejleszt, és összekapcsolja azzal, hogy mindezt úgy a személyiséget is fejleszti, vagyis a magatartás formálás. Ettől komplex ez a komplex alapprogram. És valóban tudjuk, hogy egészséges személyiség, mentálisan helyén való harmonikus személyiség képes és tud nyilván tanulni, és ezt így segítik. Sokszínűség, egyediség, az eltérő képességekre kell odafigyelni, és nagyon fontos a társas interakció. Társas interakció az egymással való interakciót a közösségben, a tanulók egymással való interakcióját, de a pedagógussal való szót, értés interakcióját is értjük alatta. Legújabban és a legismertebb köznevelési stratégiák is így fogalmaznak, hogy méltányos, egyéni sajátosságokat figyelembe vévő köznevelés kialakítása cél, hazai cél is, ugyanakkor uniós elvárás és uniós cél is, mint hogy a lemorzsolódás csökkentése is az volt, és ehhez ezek a törekvéseink nagyon harmonizálnak. Itt mind a két területet, amit hátránykompenzáció alatt értünk, egyrészt a szociális hátrány, illetve a tehetséges tanulókkal való odafigyelést is. A képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítést megvalósító célkitűzéseknek a komplex alapprogram megfelel, tehát amelyek a jogszabályoknak elő vannak írva. Most januárban kaptunk értesítést a minisztérium részéről, hogy a képességkibontakoztatós integrációs felkészítést alkalmazó intézmények, akik komplex alapprogramot alkalmaznak, megfelelnek a jogszabályi előírásnak. Első helyen szerepel a komplex alapprogram, illetve az alapprogramnak az egyik részét, a differenciálást, a tanulói státuszemelést célul tűző komplex instrukciós program is. Nagyon fontos a hálózatépítés, különböző szinteken lehet kapcsolódni ehhez a lemorzsolódás csökkentő programhoz. Vannak, akik bizonyos elemeket valósítanak meg, mint kapocsiskolák. A kapocsiskolák azok, amelyek ennél kicsit több elemet beépítve valósítják meg, és úgynevezett élménysulikról beszélünk, még egyszeres, kétszeres vagy örökös élménysulikról, ők pedig a teljes módszertanát megvalósítják ennek a programnak. Szeretnék még a szakmai támogatásról beszélni. Mi a Pedagógus Képzőközpontban nagyon fontosnak tartjuk, ezt örököltük a digitális oktatásba, hogy nagyon sok mindent meg lehet már online, és sokkal hatékonyabban megbeszélni. Nem olvasom föl, láthatják a dián, hogy ez egy komplex rendszer, most fenntartási időszakban van már a komplex alapprogram, de egy komplex rendszer intézményvezetőktől a konkrét pedagógusig, módszertani, menedzser szemléletű szakmai támogatást, mindent nyújtunk a pedagógusoknak. Hogyan tudjuk ezeket az irányelveket és az elméletet a gyakorlatban, mi az, amit teszünk. Szakmai napokat szervezünk, ezek jelenléti szakmai napok. Én minden fél évben, már ez elkezdődött ez a folyamat, három intézményben egyfajta tapasztalat cserét, a tavaszi fél évben, őszi fél évben, és már most szervezés alatt van a tavaszi fél év. Ezekkel párhuzamosan pedig elindítjuk az online támogató műhelyünket, ahol akár az intézményvezető munka a közösség vezető ezt a tevékenységünket úgymond meg fogja tudni ismerni. És ezeket a programjainkat kiértesítjük, illetve megfelelő szakmai fórumokon publikáljuk is, tehát bárki számára hozzáférhető. Egy külön innovációnk van, ez egy külön konferencián, mi már szakmailag bemutattuk azt, hogy az alkotófejlesztő meseterápia, mint módszer, illetve a komplex alapprogram, mint hátránykompenzációs, lemorzsolódás csökkentő tanulás is stratégia hogyan kapcsolódik össze. Elindítottunk egy Mesékkel segítek programot, amelyben egy metamorfózis meseterapeuta közreműködik, ő a Tátrai Vanda, és hátrányos helyzetű településekkel, egyházi fenntartásban lévő településekkel dolgozunk. Külön értéke ennek a programnak, hogy a Lázár Györgyné Irénke fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus is részt vesz. Miért fontos ez? Ő a mély szegénységből érkezett, és ő úgy tud a pedagógusoknak műhely foglalkozást tartani a meseterapeutával együtt, hogy valóban ő a saját életpéldáján tudja ezt elmondani, hogy ő milyen helyzetből érkezett, milyen hátrányokból, és hogy ő ezt hogyan tudta ezt a hátrányt leküzdeni. Másik nagyon fontos innováció még az a gondolat, hogy a szülőket is meg kell tudni szólítani, mert a tanuló akkor tud iskolába jönni, illetve a tanulónak akkor fontos iskolába jönni, hogyha a szülővel is támogatást kap arról, hogy fontos, hogy a tanuló és a gyermeke iskolába eljöjjön és iskolába járjon. Tehát Irénke olyan programban is benne van, és mi is tervezünk, ahol a pedagógusoknak abban lehet segíteni, hogy hogyan kommunikálják a szülők felé. Nagyon fontosak ezek a műhelyek, mert nagyon sokszor ugye az a tapasztalat, hogy kevésbé tapasztaljuk azt, hogy honnan és milyen körülmények között érkeznek az iskolába a tanulóink. Nagyon örültünk annak a kezdeményezésnek, amelyet mi 2002 őszén kezdeményeztünk, és ezek a hátrányos helyzetű intézmények jelentkeztek arra, hogy szeretnének ezen a területen előrelépni. Ezekben a helyszíneken már akár jelenléti, akár pedig az online műhelyeinken részt vettek. Az online alkalom céljai, operatív feladatok, illetve az, hogy hogyan tudnak a hátrányos helyzetű tanulóknál segíteni. Elég sokszor tudtunk találkozni, illetve Vandáék és Irénkéjék ezekkel a kollégákkal. A kihelyezett műhelyek pedig külön öröm számunkra, mert ezek úgy történtek, hogy ők ketten kimentek az intézménybe. És bemutató foglalkozást is tartottak különböző csoportok korosztályú tanulókkal, és utána pedig egy szakmai megbeszélés keretében pedig a pedagógusokkal megbeszélték, hogy mi az, amit láttak, és hogy hogyan kell ezzel dolgozni. A jelenléti gyakorlati műhelyek kapcsán a saját élményű műhely fogalmát szeretném kiemelni, mert az is cél, hogy a pedagógusok is először tapasztalják, hogy hogyan kell ezt a módszertant alkalmazni. Van egy nagyon jó eszköz, egy módszer, ez a mesetérkép, amelyet Tátrai Vanda fejlesztett. Ez is be van építve a programra, és akár erre hosszabb távon is lehet építeni. A másik dolog, amit egy együttműködés alapján bizonyos intézményekben, ezeknek az intézményeknek legókat lehetett osztani, ami megint csak a Tátrai Vandáik úgynevezett innovációja, hogy a történetmeséléssel hogyan lehet a hátránykompenzációt folytatni. A tehetséggondozásról szeretnék még egy pár gondolatot, csak ismétlem azt, amit már az elején mondtunk, csak hogy átvezessem a témát, hogy mi az, amit a komplex alapprogramban tehetséges tanulókkal fontosnak gondolunk. A gyakorlati megvalósítása a pedagógus képzőközpontban az, hogy felvállaljuk országos tehetséggondozó versenyek megyei szervezését. Egyik ilyen a Zrínyi Ilona matematika versenynek a helyi szervezése, a Magyar Dráma Pedagógiai Társasággal együttműködve pedig a Vörös Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválnak a megyei fordulóját, és a komplex alapprogramnak is elindítottuk a versenyét. Ezeknek 12 iskolával, 70 tanulóval visszük ezt a tehetséggondozó versenyt. Másik jelentős törekvésünk tehetséggondozás területén 20-22. December 1-én egy tehetségkonferenciát tartottunk dr. Fodor Szilvia az ELTE-nek a docensével és az Európai Tanács alelnökével, tehetséggondozó tanács alelnökével, aki a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás új irányairól tartott nekünk egy konferenciát, és még akkor azon az őszön egy felhívást tettünk közé, és velük együtt kezdtünk el egy online megbeszélést tartani, hogy mit is jelent a tehetségpont, hogyan lehet ezeket a törekvéseket igazából becsatolni egységes formába. Ezen az online műhelyen is mindig elmondjuk, hogy miért kell tehetségponttá válni, vagy miért kell, hiszen nagyon sok intézmény végzi ezt a tevékenységet, miért nem elég az, de igazából számos előnye van, majd azt szeretném, hogyha még elmondanánk. Tehát ezekkel az iskolákkal kezdtünk el úgymond dolgozni, hogy melyek azok a minimum követelmények, hogy tehetségponttá váljon. Eszterházi Károly gyakorló iskolával egy olyan viszonyunk van a tehetséggondozás tekintetében, hogy ők már 2015 óta akkreditált kiváló tehetségpont, és velük abban dolgozunk együtt, hogy most a harmadik körben, a harmadik akkreditációs eljárást is lebonyolítsuk. A korábbi intézmények pedig még nem voltak tehetségpontok, az ő segítségüket akartuk. Itt az akkreditációs eljárás késésben van, mert természetesen a COVID időszak megakasztotta ezt a folyamatot, de nagy késésekkel végül is tavaly ősszel, illetve most második körben a MATEHETSZ már kiírta ezeket az akkreditációra felkészítő képzéseket. Ebben tudunk majd segíteni az intézményeknek, hogy különböző helyeken, illetve különböző szinteken tartanak most, de elindult úgymond ez a folyamat. Milyen előnyei vannak annak, hogy tehetségpont egy intézmény, konkrétan is fölkerülni egy térképre, ezt jelenti. Másik pedig, hogy átvitt értelemben is. Tehát azt jelenti, hogy az a munka, azt egy irányba kellene becsatornázni. Presztist adni az iskolának, de nagyon fontos a hálózatosodás. Nagyon fontos ez a fajta, úgy mondjuk, ugye ezt a horizontális tanulást. És nem elhanyagolható az is, hogy bizonyos európai pályázati kiírások, illetve bizonyos hazai pályázatok, mint az Nemzeti Tehetségprogram, az NTP tehetségpontoknak van kiírva. Tehát ahhoz, hogy mind humán erőforrásban, mind szakmai tevékenységben fejlődhessék egy iskola, amit egyébként nagyon szépen csinál is, de azt mindenképpen egy szervezetté illene, illetve kellene szakmailag is becsatornázni. Ez nagyon fontos. Tavaly ősszel már a Nemzeti Tehetségprogramnak egy bizonyos cselekvésprogramja, itt lehet már látni, hogy egyrészt a tanulókra, a kiemelkedő tehetségekre fókuszál, másrészt pedig szervezeteket tud támogatni. Tehát a tehetségponttá válásnak ez is egy nagyon-nagyon fontos kritériuma, és ez majd versenyeken, programok, képzéseken való részvételt jelent, tehát ezekbe tehetségpontként tudunk majd becsatlakozni, minőségbiztosításba, szervezeti működésbe tudunk becsatlakozni, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy a hátránykompenzációt, úgymond az esélyteremtést, az egyrésztről a szociális hátránykompenzációjával tudjuk megteremteni, másrészt pedig erről az oldalról, hogy a tehetséggondozásban, illetve a tehetségpontok működtetésében tudunk szerepet vállalni, hogy nagyon sok olyan intézménnyel van már a Pedagógus Képzők Központnak komplex alapprogramon és egyéb innovációin keresztül kapcsolata, amit nagyon jól csinálnak, és azt pedig valóban el kell ismerni. Tehát az a küzdés, az a tevés, ami az ember dolga, ahhoz gratulálunk, és amihez pedig az Isten dolga, az övé a dicsőség, az pedig a bízva bízvás és a hit.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szentai Péternét, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógus képzőközpontjának pedagógiai referensét hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről. Az elmúlt alkalomban a hűségről próbáltunk elmélkedni, ezt folytatjuk most a katekizmus és a lyukát szerint. Az 1649-es pontja a katolikus egyház katekizmusa arról szól, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a házassági együttélés nagyon különböző okok miatt gyakorlatilag lehetetlenné válik. Ilyen esetekben az egyház megengedi a házastársak fizikai különválását, ágytól, asztaltól való elválást, azt, hogy többé ne éljenek együtt. A különélő házastársak házassága azonban Isten előtt továbbra is érvényes marad, nem szabadok új házasság megkötésére. Az ilyen nehéz helyzetekben a legjobb megoldás, ha lehetséges, a kibékülés. A keresztény közösségnek segítenie kell ezeket az embereket, hogy ebben a helyzetben is keresztények maradjanak, hűségesek a fölbonthatatlan házastársi kötelékhez. Ezt a katekizmus II. János Pál pápa Familiaris Consortio iratával egyetértően fogalmazza meg. A lyukát a fiataloknak a katekizmusa a 269-es pontban ezt a kérdést teszi föl. Szabad-e egymással egyet érteni nem tudó házastársaknak elválniuk? Ugyanaz a kérdés tulajdonképpen is probléma, amit a katekizmus fogalmaz meg. A lyukát válasza a katekizmushoz nagyon hasonló, talán szóhasználatban néhol eltér, de a lényege ugyanaz. Az egyház nagyon tiszteli az embereknek azt a képességét, hogy ígéretüket meg tudják tartani, és egy életen át hűségesek tudnak maradni egymáshoz. A házastársukat szavukon fogja. Minden házasságot válság veszélyeztethet. Közös beszélgetés, közös imádság, gyakran gyógykezelés nyújthat segítséget, és mutathat kiutat a válságból. A reményt újra és újra életre keltheti, ha a házastársak arra emlékeznek, hogy a szentségi házassági szövetségben mindig szerepel egy harmadik személy is, Krisztus. De ha valaki számára a házasság elviselhetetlenné válik, akár lelki, akár testi erőszaknak van kitéve, szabad elválnia, ezt asztaltól és ágytól való elválásnak nevezik, és ezt az egyházzal közölni kell. A házasság azonban akkor is érvényes marad, ha ilyen esetben az életközösség megszakad. A lyukát hozzáfűz még egy olyan szakaszt a szöveghez, amely esetleg a házasság érvénytelenségére utalhat. Így hangzik. Vannak olyan esetek is, amikor a házasság válsága végső soron arra vezethető vissza, hogy az egyik, vagy mindkét félnek nem volt joga házasságot kötni, vagy pedig nem nyilvánították ki teljes beleegyezésüket. Ilyenkor a házasság jogi értelemben érvénytelen. Ebben az esetben a püspöki bíróság kimondhatja a házasság semmiségét. Ez a hozzáfűzés, azonban jegyezzük meg, nem a házasság közben alakul ki, hanem a házasság megkötése előtt, vagy magában a házasságkötés szertartásában. Mindig fontos tudni, hogy érdemes a válságban lévő házaspároknak fölkeresni papjukat, keresztény pszichológust, aki segíteni fog a problémák rendezésében, amennyiben az lehetséges. És azt is érdemes tudni, hogyha érvénytelennek tűnik a házasságuk, akkor a pap segít, hogy ez a folyamat elindulhasson. Ha egy házasság érvénytelenségét kimondja az egyházi bíróság, de erről már beszéltünk, akkor az illető felek szabaddá válnak, újabb házasságot köthetnek. Pontosabban házasságot köthetnek, hiszen az előző nem volt érvényes. A következő pontban a katekizmus a új házasságról, polgári házasságról beszél. 1650-es pontja a katekizmusnak. Napjainkban számos országban sok katolikus él, akik miután polgári törvények szerint váláshoz folyamodnak, új polgári házasságot kötnek. Az egyház Jézus Krisztus szava, aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követel ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör. Márk evangélium a 10. fejezet 11-12. verse. Az egyház iránt Krisztushoz való hűségben azt vallja, hogy nem ismerheti el ezt az új együttélést érvényesnek, ha az első házasság érvényes volt. Amennyiben elvált házasok polgárilag újra házasodnak, olyan helyzetbe kerülnek, amely objektív módon áthágja Isten törvényét. Éppen ezért, amíg ez a helyzet fönnáll, nem járulhatnak az oltári szentséghez, nem áldozhatnak. Ugyanezen okoknál fogva bizonyos egyházi feladatokat sem vállalhatnak. A szentgyónásban történő kiengesztelődés csak azokat illeti meg, akik bánják, hogy a Krisztushoz való hűség és szövetség jelét megtörték, és kötelezik magukat, hogy teljes önmegtartóztatásban élnek. Nagyon keménynek tűnnek ezek a szavak, de ez nem emberi szó. Krisztus szavára hivatkozik, amint hallottuk. És sohasem felejthetjük el, amit az imént már a katekizmus említette, a szentségi házasságban mindig ott van Krisztus. Krisztus, aki kegyelmével segít, aki irgalomra, megbocsájtásra ösztönzi a házaspárt is. A katolikus egyház katekizmusa, amikor arról beszél, hogy a második házasságban élő felek bizonyos szentségek alól el vannak tiltva, nem a kegyetlenséget akarja, hanem a Krisztushoz való hűséget akarja hangsúlyozni. Pontosan fogalmaz a katekizmus, hogy az részesülhet szentségi gyónásban, aki bánja életének botlásait, aki jóvá akarja tenni, ha másként nem, legalább úgy, hogy önmegtartóztatásban él, nem köt újabb házasságot. Kérdés tehát, elvált fél áldozhat-e, gyónhat-e? Ha nem él senkivel együtt, és van a szívében bűnbánat, a katekizmus válasza igen. Mi legyen azokkal, akik hát nem járulhatnak szentséghez? Az 1651-es pontja a katekizmusnak így felel erre a kérdésre. Az ilyen helyzetben élő keresztények iránt, akik gyakran őrzik a hitet, és keresztény módon szeretnék nevelni gyermekeiket, a papoknak és az egész közösségnek figyelmesnek kell lenniük, hogy ne érezzék magukat kizárva az egyházból, amelynek életében, mint megkereszteltek, részt vehetnek, sőt, részt is kell venniük. Buzdítsák őket, írja Szent II. János Pál pápa a Familiaris konzorcióban, hogy hallgassák Isten igéjét, vegyenek részt a Szent Misén, imádkozzanak álhatatosan, gyakorolják a szeretet cselekedeteit, működjenek együtt az igazságosság megvalósításáért, a gyermekeket keresztény hitben neveljék, és éljen bennük a bűnbánat lelkülete, és rendszeresen tartsanak bűnbánatot, hogy így napról napra kiesdjék Isten kegyelmét. Isten és az egyház tehát nem mond le róluk. Innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg az Abul Kasim kincse című meséjének második részét, melyet Tóth Levente olvas fel.
Másnap hajnalban a király felnyergeltette legjobb lovát, és egyszerű ruhában, amely leginkább a vándorkereskedők öltözetére hasonlított, elindult Bászra felé. Egyedül lovagolt, mint titkos, igazságkereső útjain mindig is, nevét, rangját pedig elhallgatta azok előtt, akikkel szóba elegyedett. Két napi fáradtságos lovaglás után megpihent egy útszéli karavánszálláson. Evett, ivott, aludt egy sort, aztán megkérdezte a fogadóstól, hogy merre vezet a legrövidebb út Bászra városába. A fogadós elsorolta, hogy miféle hágókon és gázlókon, miféle járt és járatlan ösvényeken jut el leghamarabb oda, ahová igyekszik, azután így szólt.
Látom, idegen vagy ezen a vidéken, és alig, hanem Bászrában sem jártál el eddig soha. Így hát talán még azt sem tudod, hogy éppen Bászrában lakik az a híres neves Abul Kászim, akinek háza szebb és fényesebb minden királyi palotánál. Lehetséges ez? Ámuldozott a kalifa. Azt mondod, hogy Abul Kászim háza még a bászrai szultán palotájánál is gazdagabb? Gazdagabb az még a mi felséges fő-fő királyunk Harun Ar-Rasid palotájánál is, felelte a fogadós. Pedig annak nem csak Bagdadban, nem csak a nagy muzulmán birodalomban, hanem az egész világon sem akadt párja. A kalifa megcsóválta a fejét, és mindjárt elhatározta magában, hogy ugyanabba a tömlőcbe csukatja a fogadóst, mint Dzsafár nagyvezért, ha őt is hazugságon kapja. Nem is időzött tovább a karavánszálláson, hanem türelmetlenül, hogy minél előbb meglássa Abul Kászim házát, lúra ült és elvágtatott. Hágókon kapaszkodott át, gázlókon lábolt keresztül, járt és járatlan ösvényeken ügetett jó lován, csak imit amott pihent meg kis időre. Hetednap elérkezett oda, ahol a két nagy folyó egymásba ömlik. Egy nagyobbacska falu álltott a dombtetőn. A távolból már látszottak Bászra magas tornyai, de Harun Ar-Rasid mégsem folytatta útját, hanem betért a faluba. Gondolta, keres valami ügyes szabómestert, és megfoltoztatja vele a köntösét, amelyet megtépett a tüske egy sűrű bozótban. Akadt is szabó mindjárt a falu szélén. Ott varrogatott az árnyékban a háza küszöbén. A kalifa letelepedett mellé, és megkérdezte, hallotta-e már hírét egy Abul Kászim nevű embernek, aki Bászrában lakik? A szabó felnevetett. Hogy hallottam-e? Ugyanhonnan jössz, miféle országból, hogy ilyet kérdezel? Hát olyan híres neves férfiú az az Abul Kászim? Uram, felelte a szabó, olyan embert egyet sem találsz a környéken, aki Abul Kászim nevét nem ismeri, mert tudd meg, hogy Abul Kászim nagyobb tiszteletben áll erre mifelénk, mint maga Harun Ar-Rasid, a muzulmánok felséges fő-fő királya. No, gondolta magában a kalifa, ezt a szabót is oda csukatom harmadiknak Dzsafár nagyvezér meg a fogadós mellé a legmagasabb torony legmagasabb tömlöcébe. Közben a szabó elkészült munkájával is átnyújtotta a kalifának a köntöst. Annyit mondok, uram, tette hozzá búcsúzóul, hogy ha Bászrába mégy, nem ulaszd el felkeresni Abul Kászim házát, mert onnan még senki sem távozott üres kézzel. Nála jóságosabb, méltányosabb, nagylelkűbb, bőkezűbb ember egy sem él ezen a földön. Nem is mulasztom el, felelte Harun Ar-Rasid, hiszen éppen azért megyek Bászrába, hogy megismerjem ezt a nagy hírű férfiút. Már este ledett, amikor a kalifa Bászrába érkezett. Az utcákon csak úgy nyüzsgött a nép. Harun Ar-Rasid kisvártatva arra lett figyelmes, hogy a város valamennyi lakosa, fiatal, öreg, férfi, asszony, mind ugyanegy cél felé iparkodik. El sem képzelhette, hová tart ez a nagy sokadalom. Egyetlen férfi áll csak nyugodtan utcaszerte, egy ház falának támaszkodva, s mellette egy sudár termetű asszony. A férfi fiatal volt, és annak látszott az asszony is, akinek fátyol fette az arcát. A kalifa odalépett elébük, és megszólította az ifjút. Idegen vagyok ebben a városban, mondotta, és nem ismerem az itteni szokásokat. Világosíts fel, hát kérlek, ha nem terhellek kíváncsiságommal. Vajon hová igyekszik ez a tengernyi nép? Abul Kászim háza felé, felelte az ifjú. És mi okból, tudakolt a Harun Ar-Rasid. Ebben az órában Abul Kászim kincstárosa minden nap egy nagy zsák ezüst pénzt szór a nép közé a palota ablakából, és ha nem jut mindenkinek, még egy második zsák száját sem sajnálja kioldani. Akkor hát miért nem sietsz oda te is? Kérdezte a kalifa csodálkozva. Avagy talán oly gazdag vagy, hogy nincs szüksége de nagy lelkű ajándékra? Éppenséggel nem vagyok gazdag, válaszolta az ifjú, sőt, mondhatni igen szegény sorban élek. Hajnaltól napestig verejtékesen dolgozom, mint a szultán kertész legénye, szűkös béremet pedig megosztom ak szüleimmel és hajadon lány testvéreimmel. Nem is azért kerülöm el Abul Kászim házatáját, mintha megvetném bőkezű adományait, hanem azért, mert már amúgy is túlon túl sokkal vagyok adósa. Ha érdekel, uram, elmondom, hogy mit köszönhetek Abul Kászimnak, és miért emlegetem holtomig áldva a nevét. Szívesen meghallgatom, felelte a kalifa leszállva lováról. Az utca közben megüresedett. Mindenki ott tolongott már Abul Kászim háza előtt. Messziről, mintha ezernyi apró csengő szólna, oda hallatszott, miképpen hullik az ezüst pénz a palota ablakából csilingelve az utca kövére. Ali a nevem, kezdte az ifjú, s mint már mondottam, szegény kertészlegény vagyok. Szerettem egy lányt, és az is szeretett engem. A leány, akinek Balkisz a neve, korán árvaságra jutott, és zsugori nagybátyjánál nevelkedett. Az öreg hasztalanul kérleltem, nem egyezett bele házasságunkba. Azt gondoltam, hogy valami gazdag kérőhöz akarja feleségül kényszeríteni a leányt, pedig még ennél is galádabb tervet forgatott a fejében. Rövidesen kitudódott, hogy csak azért nevelte, táplálta Balkiszt, mert arra számított, hogy ha felserdül, megerősödik, jó árat kaphat érte a rabszolgapiacon. Mire észbe kaptam, már el is adta egy dúsgazdag hindosztáni nagyúrnak, s az mindjárt a kikötőben várakozó gályája fedélzetére hurcoltatta a leányt. Későn, munkám végeztével hallottam meg a hírt. Hanyat homlok rohantam a folyópartjára, de a gálya jó déli széllel akkor már messze járt. Örjöngve vetettem magam a folyóba, nem törődve azzal, hogy a gáját semmiképpen sem érhetem utol, már csak azért sem, mert a víz azon a tájon valósággal hemzseg a sok krokodilustól. Ott is vesztem volna bizonyosan, ha történetesen éppen akkor arra nem siklik egy karcsú deregje. A hajósok mentőkötelet dobtak felém, és a fedélzetre húztak. A deregje gazdája Abul Kászim volt. Ott hevert párnáin a hajótatján, szellős, árnyékos sejem sátor alatt. Magához hívott, kikérdezett, majd intett legényeinek. A deregje megfordult, az evezők megfeszültek, s a gyors járatú hajó még napszállta előtt utalérte a gáját. Abul Kászim felajánlotta a gálya gazdájának, hogy megtéríti a vételár kétszeresét, ha lemond a leányról, de a gazdag hindosztáni csak nevette. Abul Kászim 5-szer, 10-szer annyi pénzt kínált, a nagy úr azonban hallani sem akart az alkuról. Végezetül Abul Kászim leakasztotta gyémánttal és egyéb drágakövekkel kirakott vert aranyakláncát, lefejtette a turbánját díszítő öklömnyi karbunkulust, lehúzta ujjairól valamennyi rubinnal, smaragddal, zafírral ékesített drága gyűrűjét, és aranypénztől duzzadó erszényével együtt odavetette a hindosztáni nagyúr lába elé. Ekkora kincsért nem egy, de akár 100 rabszolgát is megvásárolhatott volna. A gálya gazdáját, ám bár maga is dúskált a javakban, elvakította a kincslátása. Megparancsolta embereinek, hogy bocsássák le a kötél hátsót, és segítsék át a deregjére a rableányt. Balkisz is, jó magam is a fedélzett deszkáira borultunk Abul Kászim előtt, és miközben a deregje, ár ellen haladva lassan ismét Bászra felé vette útját, könnyek között mondtunk hálát megmentőnknek. Nem szolgáltam én rá semmiféle köszönetre, válaszolta a nagylelkű Abul Kászim, és felemelt bennünket a földről. Amit cselekedtem, nem a ti kedvetekért, hanem csak is az igazság kedvéért cselekedtem. Mert nem igazság, hogy az erőszak hatalma elválassza azokat, akik egymást oly nagyon és igazán szeretik. Abul Kászim rabszolgaként vásárolta meg ugyan a lányt, de tüstént visszaadta szabadságát. Balkisz, a felszabadult rableány most már a feleségem, és nem más, mint ez az asszony, aki itt áll mellettem, és megerősítheti, hogy úgy történt minden, ahogy elbeszéltem. Ha ez igaz, felelte Harun al-Rashid, akkor Abul Kászim csak ugyan mód felett igazságszerető és nagylelkű férfiú. Azután hozzátette, de csak úgy gondolatban, ha ellenben nem igaz, akkor ezt a kertészlegényt oda csukatom negyediknek Dzsáfár nagyvezír, a fogadós meg a szabúmester mellé, a legmagasabb torony, legmagasabb tömlöcébe.
Kedves gyermekek, ma este az Abul Kászim kincse című mese második részét Tóth Levente mondta el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot pedig Karkus István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai keddestén. Hamarosan műsorváltozás lesz rádiónkban, hiszen az ökumenikus imahét mai miskolci alkalmát közvetítjük. Felvételről. A mai alkalommal dr. Fabinyi Tamás evangélikus püspök gondolatait hallják. Ő hirdette az igét az alkalmon. 21 órakor a Hírek után Egyházfórum című műsorunkkal várjuk Önöket, melyben Tomka Ferenc atya gondolatait hallják a hormonológiáról és a Biztos út című könyvéről, valamint a családalapításról. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunkkal várjuk Önöket. Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunk szól. 22 órakor híreket mondunk, majd mindennapi egészségünk című műsorunkban dr. Pongor Évával, az Egri Markóth Ferenc Kórház infektológiai osztályának osztályvezetőjével beszélgetünk a vírusos megbetegedésekről. 23 órakor a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló következik, melyben Szent Reiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjaival beszélget a 12 apostol meghívásáról. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Tartsanak velünk addig is, éjfél előtt még jelentkezem műsorismertetéssel.
Beszélj hozzám, mondd újra el, hogy a világ botrány, de holnap mégis élni kell. Itt nem vagyok idegen, fekszem a szíveden, és hallom, hogy dobog, a fekhely mellett most is töltve áll a hűsboros pohár. Itt érzem, otthon vagyok. Tudom, hogy bántalak, csak szidlak a semmiét, hiányzik néha egy kis fájdalom, máskor meg nem bírom azt, hogy folyton megkísért. Adj hitet, és elhiszem neked, hogy élni szebben is lehet. Sok okos megved és nevet, de te észre se vedd, csak adj hitet. És harag remeg, a világ nagy beteg, de boldog vagy, hogy van kit féltened, egyetlen életed, ennél komolyabban nem veszed. Próbáltam hős lenni és szent, nekem egyik sem ment, magamon veled nevetnék. Játékos vagy, mint egy nagy gyerek, legdurvább fegyvered a békülésre képesség. Adj hitet, és elhiszem neked, hogy élni szebben is lehet. Sok okos megvet és nevet, de te észre se vedd, csak adj hitet. hozzám, mondd újra el, és adj hitet. Adj hitet, és elhiszem nekem, hogy élni szebben is lehet. Sok okos megvet és nevet, mert te észre se vett, csak adj hitet. Adj hitet, és elhiszem.